Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! A kisegyházak előnye az, hogy tulajdonképpen mindenki mindenkit majdnem ismer, vagy nagyon jól ismer. Én olyan egyházfővel is beszélgettem, aki azt mondta, hogy nem telik el esztendő, hogy valamennyi lelkészével kezet ne fogjon, és akkor mondott egy elég nagy számot, egy 500-ast. A leköszönő református püspökről van szó, de most egy másik elöljáróval ülünk itt a tetőteraszon, Adorjáni Dezső Zoltánnal, aki 35 éve lelkész, 20 éve püspök, zsinatot is levezényelt frissiben, felavatott egy temetőkápolnát a házsongárdi temetőben, felelős, ha lehet így mondani, a pietáti templom felújításáért, és még sok mindent lehetne itt a listán sorolni, de akkor monológgá fogok válni, és ez nem jó egy beszélgetés műsorban. Köszönöm, püspök úr, hogy eljött ide.
Nagy örömmel, így ünnepek alatt az ember szívesen beszélget.
Van is ennek az adventi hangulatnak egy másfajta zöngéje, vagy regiszter, ez a, tényleg a várakozás, de így ahogy a listát soroltam, vagy leltároztam a történteket, valószínű, hogy a retrospektív értékelésnek is van ideje. Ebben a listában mi az, ami még elférne, ha egy kicsit összegzünk, megállunk, és egy picit azért ugye perspektívákat is vizslatjuk. Hogy néz ki 2024 végén az erdélyi evangélikus luteránus egyház?
Hát akkor ugye egyszerre nézzünk visszafele és nézzünk előre. Kezdjük egy kicsit a visszatekintést, a retrospektívát. Én azt mondom, hogy ez az elmúlt 20 év püspökségem alatt egy kairosz, egy kegyelmi időszak volt, amikor építkeztünk. Nagyon intenzíven építkeztünk, és én most nem az állvány imádásra gondolok, hogy milyen infrastruktúrát hoztunk létre, hanem...
Már pedig arról is lesz majd szó.
Van bőven, tehát arról is lehetne beszélni, hogy az egyházi infrastruktúra az hogyan alakult, hogy mennyi új és új épülettel gazdagodott, oktatási intézménnyel, szeretetintézménnyel, közösségi házakkal, templomokkal, ez a kisegyház, ahogy említette, hanem én azt hiszem, a legis legfontosabb is, ami a cél, az a lelkiépítkezés, tehát a lelki közösségnek a megerősödése. Mert az infrastruktúrális beruházások azok tulajdonképpen eszközei annak, hogy a lelki-szellemi építkezés megfelelő helyen és megfelelő körülmények között tudjon történni. Hogyha üresen maradnak ezek az ingatlanok, használaton kívül maradnak, hanem ezt a célt szolgálják, hogy a közösség épüljön, akkor tulajdonképpen egy fölösleges munkát végeztünk el, akkor ezekkel lehet nagyszerűen reprezentálni, lehet velük nagy mellénnyel büszkélkedni, számokat felsorolni, de semmit sem érünk, ha azt tudjuk elmesélni, hogy ennyit és ennyit fogytunk, csökkentünk, megint fogyunk, megint csökkenünk. Nos, én úgy érzem, hogy az elmúlt 20 évben ez a kicsit nagyképűen lelki ébredés, az nagyon fontos, hogy legyen a gyülekezetekben lelki ébredés, legyen lelki építkezés, erősödjenek meg hitükben, keresztény öntudatukban, keresztény identitásukban, karakterisztikusan luteránus identitásunkban, ami gyülekezeteink, sőt, elkezdtünk egyfajta gyülekezet plántálást, tehát azt mondtuk, hogy ott van a hatalmas missziói terület, a Székelyföld, ahol szorványban vannak evangélikusok, de kevés vannak szervezett gyülekezeteink, és ezeket a gyülekezeteket most már ideje megszervezni. Ugye valamikor Csíkszeredából, Gyergyóból, Sepsiszentgyörgyről, Kézdivásárhelyről, Kovásznáról, Brassó fele áradtak a munkavállalók, a székelység, Bukarest. Most fordítva van. Most nagyon sokan Brassó, Bukarest és nagyvárosok felől hazahúzottak, vagy átköltöztek a Székelyföldre, és egyszerűen ott kezdtek új életet, és én ezt teljesen természetesnek, jó folyamatnak tartom. És nekünk az a kötelességünk, hogy menjünk a gyülekezet
tagjaink.
Most akkor elmondom, Kézdivásárhelyen, ahol csak alkalmi szolgálatukat végeztünk, van egy gyönyörű szép kicsi templomunk, most építettük meg a csodálatos óvodát és bölcsődét, egy óriási nagy épületet. Sajnos az önkormányzat hanyagsága, nem törődömsége miatt a kész épületet még nem tudjuk átadni, és nagyon reméljük, hogy amit a kampányban az RMDSZ nekünk nagyon-nagyon keményen és komolyan megígért, hogy valóban a helyhatóságok teljesíteni fogják a kötelességüket, és hogy előbb-utóbb ezt az óvodát az ottani magyar iskolák használatba tudják venni, mert igény az óriási van. Az épület pedig csodálatos, nagyon szép, nagyon modern, minden előírásnak megfelel, és mi azt várjuk, hogy át tudjuk a magyar közösségnek adni. De ezzel csak azt akartam mondani, hogy ott, ahol majdnem semmi se volt, ott egy csodálatos, dinamikus kis gyülekezet jött létre, és egy nagyon jó együttműködés az ottani helyi testvéregyházakkal. És ebben a kontextusban én úgy látom, hogy van nekünk jövőnk, mi nem kell lemondjunk hívekről, sőt, a statisztikák alapján megtartottuk a lélekszámot. De én a statisztikákról és a népszámlálásról azért nem szeretek beszélni, mert eleve tudtam, hogy ez egy pontatlan, teljesen pontatlan, rosszul előkészített és elkészített dolog. Számos érvet tudnék felhozni, de most azt hiszem nem erről kell beszélni.
Igen, hanem... tetőteraszon azért jócskán szociológusokkal kritika érte ezt a lajstromozást. Említette ön azt, hogy testvéregyházakkal való kapcsolat, ugye az ökuménia az otthon van Erdélyben, és erre számos eklatáns példát tudunk felhozni a közelmúltból is, de én például arra reagálnék, hogy tegnap vagy tegnap előtt érkezett meg az elektronikus postaládámba a püspökség üdvözlete, három nyelvű, tehát hogy magyarul, szlovákul, mert hogy van egy szlovák része is a nagylaki körzetben az egyháznak, és németül. És ez az utóbbi, ez úgy beindított egy ilyen gondolatmenetet nálam, például az, hogy a közeledés a két egyház, a német nyelvű és a magyar nyelvű egyház között az evangélikus luteránusok szintjén, hogy ez egy új, vagy legalábbis az én értelmezésemben, vagy olvasatomban egy újabb szakasz. Az, hogy a Fekete templomban például magyar nyelvű szertartás is volt a legutóbbi zarándoklat idején. Tehát, hogy keresik egymást a gyülekezetek, támaszkodnak egymásra, figyelnek egymásra, és hogy ez az összefogás tulajdonképpen a kisebbeknek az erejét hatványozza.
Hát akkor kezdjem ott, hogy ez egy régi új dolog. Egészen 1886-ig egy egyháztestet képeztünk. Itt a történelmi nemzeti romantika korában mérgeződik meg végül is a politikai hangulat a magyarok és a szászok között. Ennek megvannak az okai, és akkor volt a különválás, tehát hogy létrejött az erdélyi, a brassói magyar egyházmegye, evangélikus egyházmegye, és kiváltunk a szász egyház keretéből, de még akkor bőven maradnak magyar gyülekezetek a szász egyház keretében. Ez egy ambivalens viszony volt, mert voltak ennek felemelő pillanatai, és voltak ennek főleg a 18. század végétől, de inkább a 19. században elég negatív történetei is. Mindig a kisebbség többség kérdése volt ez, ahol a szászok voltak ugye többségben, ott ők voltak a többség, mi voltunk a kisebbség. A magyar királyságon belül, amikor mi voltunk úgymond az államalkotó nemzet a kiegyezés után, akkor mi is megmutattuk a jobbik orcánkat, tehát azért mondom, hogy ez nem egy olyan egyszerű dolog. Na most, akkor volt egy elválás, ezt az elég feszült viszonyt aztán később meghatározza a Trianon, más volt a szász kisebbség hozzáállása Nagy-Románia új impérium kérdéséhez, mint a magyar kisebbség hozzáállása, ez is egy bizonyos választóvonalat jelentett, de aztán a kommunizmus alatt elkezdődik egy elég komoly szolidaritás, közeledés, és hát ezt most
A rendszer egyaránt nyomorgatta mindkét egyházat.
Pontosan, és hát egymásra voltunk abban utalva, hogy akkor, amit ellenünk elgondoltak, hogy egy egységes protestáns teológiát engedélyeznek, az gyakorlatilag egy olyan csodálatos eredmény lett. Ezért idéztem én a múltkor azt, amit József mondott a testvéreinek, hogy ugye ti rosszat gondoltatok én ellenem, de az Úr azt jóra gondolta fordítani. És lehet ennek más fordítást adni, de az a lényeg, hogy ami rosszanak kezdődik el, szándék gonosz céllal, rossz szándékkal volt elgondolva, abból egy csodálatos eredmény született, a közös protestáns teológiai intézet. Na, ennek keretében együtt voltunk. Tehát a szászok is eleinte Kolozsvárra járnak teológiára, aztán később ugyanaz az intézet német fakultása tanszéke leköltözik Szebenbe, de egy intézetben vagyunk, ez újra egy kicsit egymáshoz közelebb hoz. És hogy honnan nálunk a német nyelvű szolgálat? Hát úgy, hogy vannak olyan kétnyelvű gyülekezeteink, amelyek nem akarnak a 101-házhoz csatlakozni, ugye trianoni döntés után. Bánságban 5-6 nagy sváb gyülekezet az csatlakozik a 101-házhoz. Magyarországi ágostai evangélikus egyház tag egyház községei, de azok, mivel nagyon német érzelműek és nagy német gyülekezetek, érdekes módon Temesvár, amelyik német többségű gyülekezet, bőven vannak magyarok is, de a többsége német, az nem akar a szebeniekhez csatlakozni, hanem az akkor megalakuló arad-kolozsvári székhelyű magyar evangélikus egyházhoz csatlakozik. Pedig akár azt is mondhatták volna, és azt szavazhatták volna akkor meg, hogy inkább Szebenhez kívánnak. No, de ebben a pillanatban ez azt jelenti, hogy ott Temesváron kétnyelvű, illetve pontosabban háromnyelvű szolgálat van azóta is, és azelőtt is az volt. De ugyanitt kétnyelvű a Marosvásárhelyi evangélikus gyülekezet, ahol most már a német kisebbség azért lassan-lassan sajnos visszaszorul.
Inkább jelképes.
Jelképes, de betartjuk. Betartjuk azt a szabályt, hogy van minden hónapban kétnyelvű istentisztelet egy, legalább azokért, az emberekért, akik még németül is akarják hallani Isten igét. Ugyanez van Nagybányán, ugyanígy van Nagyváradon, Aradon, tehát nagyon sok helyen, ahol német közösség is volt a magyar mellett, ott németül is tartottunk mindig is istentiszteleteket, és a szlovákok pedig, ők egy önálló egyházmegyét, esperességet alkotnak, 6 gyülekezettel, jelenleg 3 lelkésszel, még 2 nagyon jól fogna, csak elég nehéz az utánpótlás kérdése, mert bár a pozsonyi teológia az nyitott, és szívesen képezi ki ezeket, 8 darabot már kiképeztek, de mind a 8-ot maradt.
Hát erre, igen, éppen a tegnap beszélgettünk Tonk Mártonnal arról, hogy hát az elitképzés és az a garancia, ugye, hogy a doktoranduszok visszajönnek-e vagy nem, az náluk is időnként gondot okoz. Na de tényleg maradjunk egy kicsit az utánpótlásnál. Itt valójában ez a rekrutáció, ez hol kezdődik el? Tehát, hogyha nagyon lemegyünk és konkrétan próbáljuk ezt a kérdést megfogni, akkor az egyes lelkészek így figyelik a közösségükben a konfirmandusokat, hogy melyik ügyesebb, melyik fogékonyabb, aztán próbálnak egy kicsit rásegíteni, egyengetni a pályájukat, és akkor belőlük lesznek a leendő teológus hallgatók, vagy egyáltalán mi a módszer, mert végül is egy aránylag korlátolt merítési lehetőséggel élve a legjobbakat kell helyzetbe hozni.
Na most ez valamikor nem volt gond, mert valamikor, amikor jó 30 és egy néhány évvel ezelőtt magam is teológus voltam, akkor emlékszem, hogy túljelentkezés volt. Pedig akkor még a másik rezsim volt, kommunista rendszer. De akkor óriási volt a túljelentkezés, ilyen 9-11 helyre felvételiztek a fiatalok, mert akkor numerus clausus volt, tehát az állam kegyeskedett adni ennyi helyet, és úgy néztünk ki, mint a színművészeti, hogy néhány helyel meg kellett elégedni. Az igény több lett volna. Aztán eljött a változás ideje, és akkor a hiányt pótolni kellett, és akkor bőven felvettek embereket, akkor még mindig rengeteg jelentkező volt. Én azt tudom mondani, hogy a mi egyházunkban van jelentkezés, nincs túl bő jelentkezés, tehát nem lehet összehasonlítani azzal, ami ezelőtt 20 évvel, 25 évvel volt, de van, azért nem siránkozhatunk, hogy nincs utánpótlás. Hogy hol kezdődik ez, szerintem azzal, amiről az előbb beszéltem, az a lelképítkezés. Tehát, hogyha a gyermekeinkkel egészen kiskortól, óvodás koruktól, egészen még családot alapítanak, tehát mint fiatalokkal, nagyon komolyan foglalkozunk, bevezetjük őket a hitélet aspektusaiba, tehát átadjuk a hitet, a hittel járó életformát és gondolkodást és mentalitást, akkor ezek között az emberek között mondjuk úgy, hogy Isten szent lelke dolgozik, hat, és lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy ezt a pályát akarjuk választani, és eljönnek. Most el tudom mondani, hogy van, nagyon ügyes fiatal teológusaink vannak, egyre jobb tanulók, tehát minőségi emberek érkeznek. Azon kívül pedig most magyarországi evangélikus teológiával, a budapesti teológiával van egy közös megegyezésünk, ott van egy, hogy is mondjam, posztgraduális lelkészképzés, ami azt jelenti, hogy ha valaki egyetemi licenciátussal rendelkezik, akkor 3,5 éves távoktatás keretében lelkészi diplomát szerezhet. De annak az a feltétele, hogy egy egyetemi végzettséggel kell rendelkeznie, és akik itt végeznek a budapesti teológián, azok nem lesznek olyan értelemben teljes értékű lelkipásztorok, hogy választható lelkipásztorként parókusok, de kinevezhető diakónus, másképp lévita lelkésznek nevezhető, végeztük, úgy, ahogy régen a kántor tanítók is tudtak lelkészi szolgálatot végezni. Most ez alakul ki, és például Budapesten is 4 fiatal diákunk tanul. Én ennek nagyon örvendek, hogy ez a lehetőség is megvan. Egy most már végzett is, akinek egyébként jogi és közgazdasági végzettsége van, és ebben a szakmában is dolgozik.
Hát ez egy jogász, kicsit túlképzett már szinte.
Igen, őról ezt lehet mondani, hogy túlképzett, de nagyon nagy ambíciója volt, és elvégezte a teológiát, és kéri a felszentelését, és valószínűleg, hogy egy kis szorvány gyülekezetet a munkája mellett el fog látni.
Egyház és média, mert hogy egy stúdióban ülünk, ugye a Kolozsvári Rádió már jó ideje egy jól meghatározott algoritmus szerint ad teret a történelmi egyházaknak, de hát itt van egy megújult, nem csak külsőségében, de tartalmilag is megújult, felfrissült kiadványa az evangélikus luteránus egyháznak, ez az evangélikus harangszó. Túlzás nélkül merem állítani, hogy a legolvasóbarátabb egyházi kiadvány Erdélyben, és itt most nem a dicséret vagy az obligát protokoll mondatja ezt velem, hanem rendre a számokat, a különböző lapszámokat átnézve erről győződtem meg. Hogyan lehet ezt a média felületet még jobban, még hatékonyabban kihasználni? Nyilván van honlapja is az egyháznak, különböző egyéb felületek. Van-e erről egy ilyen további tervezet, hogy ez hogy fog egyre hatékonyabbá válni? Főleg arra gondolok, amikor ugye megjelenik ugyan a lap, de elég sokan vannak úgy szorványban, hogy eljuttatni már lehet, hogy nagyobb gond, mint előállítani a lapszámot.
Itt ellentmondani.
Igen.
Nekem sokszor az előállítása a legnehezebb feladatnak tűnik. Az a jó, hogy bár kisegyház vagyunk, de kiváló szakember szerkeszti ezt a lapot, aki szerintem ezt nem tanulta, nem érzi. Ez egy igazi ösztön, egy nagyon nagyszerű szerkesztői ösztön, amit azt mondom én lelki ajándékként az Úristentől kapott, hogy ráérez arra, hogy az olvasót mi érdekli, és olyan szerkesztési, esztétikai formában tudja megjeleníteni, és tartalmilag is ezt a lapot, amely tényleg fogyasztható, használhatom ezt a kifejezést. Tényleg az olvasó örömmel veszi a kezébe, mert úgy szép és színes, és a szerkesztés formája, és a szövegeknek a színvonala, és a cikkeknek a színvonala és válogatása az olyan, hogy olvastatja magát. Talán nem is én volnék kompetens erről a kommunikációról, médiáról beszélni, mert én azt tudom mondani, hogy én támogatom ezt, de egy kicsit én ebben laikus vagyok.
Mégiscsak állátása van egy egyházfőnek.
Természetesen. Erre csak azért mondom, is, hogy a szakmai kérdésekhez kevésbé tudok hozzászólni. Inkább azt tudom mondani, hogy én mindenképpen támogatom azt, hogy fejlődés is legyen a kommunikációban. Hogy igazán éljünk az új média adta lehetőségekkel. Természetes, csodálatos volna egy közös erdélyi tévénk. Bár egyre kevésbé tévénéző az új generáció. De hát meg lehet azokat a platformokat és felületeket kapni, ahol a legjobban tudnánk velük beszélgetni, ahol a legjobban tudnánk elmondani azt, hogy kik vagyunk érdekessé téve. Ugyanennek van egy pár akadálya. Az egyik akadály az mindig a financiális kérdés, hogy meg tudjuk finanszírozni, miből tudnánk. Hát egyébként a lap kiadással is kínlódunk, megmondom őszintén. Hát ugye lapok mentek tönkre és mentek csődbe is. Akik ezzel foglalkoznak, nem tudják megélhetési szinten, nem tudják kiadni.
Igen, tegyük hozzá, hogy könnyű. A hallgatók számára, hogy ez egy színes nyomtatásban megjelenő kiadvány, az evangélikus harangszó. Tehát ilyen módon is, ugye tulajdonképpen, mint egy az ár ellenében haladva próbálja ezt a kommunikációs csatornát megtartani, de hát küzdő egyházról beszél püspök úr, amikor az egyik szószéki szolgálat során talán a feladatot, a helyzetet is rögzíti. Ez azt is jelenti, hogy tényleg még az ilyen esetben is küzdünk, vagy küzd az egyház, amikor látszólag másfajta médiafogyasztási szokások kezdenek eluralkodni, de azért megmarad a printnél, megmarad ennél a klasszikusabb formánál. De ez a küzdelem, ez hogyan kottázható le egyébként? Mi az, ami ellen, vagy amiért küzdenie kell jelenleg az egyháznak?
Igen,
főleg?
Ezt, hogy mondjam, egy elfként vallom, és ez egy alapgondolata, a szellemi perspektívikus gondolat, ami teológiánknak, gondolkodásunknak, egyházépítésünknek, hogy a dekonstrukció világában a rekonstrukció elvét kell valljuk, és hogy az Ecclesia Gloriae, tehát a dicsőséges egyház korszakából az Ecclesia Militans, a küzdő egyháznak a korszakát éljük. Ez társadalmi kontextusban nyilván úgy lehet értelmezni, hogy ez nem a kereszténység korszaka. Sőt, egy keresztény ellenes korszakban élünk, szemben úszunk sokszor az árral, hatalmi köröket nagyon zavar a kereszténység maga, amelyik egy karaktert, egy egyenes gerincet, egy egyéniséget ad az embernek, egy identitást biztosít, és abban a társadalmi kontextusban, ahol egyfajta identitás krízisben, identitás inflációban élünk, az identitásról beszélni, és igazából egy önazonosságot, erős önazonosságot adni az embernek veszélyessé válik. Tehát ez egy forradalmi cselekvés, ugyanakkor mi erről nem mondhatunk le. És ezért mindaz, ami dekonstruálja azt, ami az identitáshoz tartozik, ami a biológiai, szellemi önazonosságához, az emberség, a humánumot jelenti, ez tulajdonképpen azt látjuk, hogy ez feloldódik, ezt próbálják megváltoztatni, és ez ellen, az ideológia ellen nekünk ugyanolyan szellemi fegyverrel harcolni kell. Itt látom én a militáns ügyet, tehát a küzdő egyház ügyét, ahol nekünk fel kell önmagunkat bátran vállalni. Tehát mi nem sodródhatunk az árral akkor, amikor ez elveinknek, alapelveinknek ellen mond. És ugye a dekonstrukció most nem csak mint filozófiai irányzat, de a filozófiai irányzatból kinő egy társadalmi attitűd, egy társadalmi mozgalom, amelynek a 60-as, 70-es évek hatását ma éljük és érezzük, ahogy ezek a társadalmi szerkezetek, mentalitások, dekonstruálódnak. És ezt nem veszik észre, azt mondják, hogy valami konstruálódik. Nem. Egyelőre dekonstrukciós állapotok vannak. Minden téren. És ezzel szemben kell nekünk olyan értékeket képviselni, amelyek visszaépítik, rekonstruálják a természetes valóságot. Tehát a teremtési rendben megfogalmazott valóságot. Aki az ember, és amilyen az ember, az a biológiai, az a genetikai, az a lelki, spirituális, szellemi lény, aki. Tehát erről beszéltem én tulajdonképpen, és azt mondtam, hogy ennek az elveit kell világosan rendszerbe foglalva kidolgozni. Mondjam így, egy modern keresztény filozófia szükséges ahhoz, hogy felvegyük ezt a fajta küzdelmet.
Van erről egyébként a háttérben szakmai beszélgetés. Most azért hangsúlyozom, hogy háttérben, tehát hogy nem konferenciák, nem tanulmánykötetek szintjén, hanem amúgy a klérus, hogy foglalkozik ezzel, hogy azon agyal, jó értelemben, hogy ez a stratégia, ez a küzdelem, ez az értékrend óvás, ez konkrétan hogyan is valósuljon meg, milyenféle, hát most furcsán hangzik, ha egyházról beszélünk, de haditervet vagy szenáriót kell kigondolni, hogy hatékony legyen. Az, ami a szószékről elhangzik, az konkrétummá váljon, hasson a terepen, realitássá formálódjon.
Tulajdonképpen, amikor a dekonstrukcionizmus, mint akadémiai elv nyugaton kezd elterjedni, népszerűvé válni, és megvannak annak nyilván a társadalmi következményei, hatásai, van már akkor egy ellenhatás. Csak az az érdekes, hogy mivel a nagy médiák abban az időben többnyire baloldali orientációjuk, nagyon érdekes módon erősen baloldali orientációjuk, gondoljunk Franciaországban az egész politikai, társadalmi gondolkodásra, de valamennyire Németországra, Olaszországra.
Ez a 68-as diáklázadások.
És hát az előzően, igen, és azt követően, igen. És az, ami a Sorbonnon és más nagy egyetemeken vagy akadémiákon kezd népszerűvé válni, mint új novum, mint olyan ideológia, ami mindennel a régivel szembe megy, tehát egy féle át nem gondol divateszmévé válik, és amikor ugye a deviancia bejön, mint életeszmény ezekbe a rendszerekbe, mindig voltak nagyon komoly gondolkodók, akik a dekonstrukcionizmus ellen egy másfajta értékrendet képviseltek, csak ezek nem tudtak eléggé hangosak lenni, erről nem tudok. Ezt csak azért mondom el, hogy nem úgy előzmény nélküli az, amit én mondok most, és hogy igenis az emberek, a nem hivatalos konferenciákon, nem hivatalos fórumokon, csak, hanem igenis a beszélgetések során van egy dialógus, van egy kommunikáció, van egy beszélgetés ezekről a kérdésekről, de nyugaton úgy látom, hogy van egy rettenetes félelem ezeket kimondani nyíltan. Tehát, hogy a hivatalos sodrással kell menni, és csak nagyon-nagyon finoman megfogalmazni, tehát nem világosan egyértelműen kimondani az álláspontot, hanem ezt valahogy úgy interpretálni, hogy így is úgy is elfogadható legyen. Hogy van ez a híres mondás, a PC, hogy a királynőt, nem, hogy a királynőt megölni vessző, hova jön, nem javasolom.
Igen.
Tehát, hogy ha ez interpretál, igen, hát a PC nyilván a politikailag korrektség, az meghatározza. Én azt mondom, hogy semmiféle politikai korrektség a szabad beszédet, gondolkodást nem szabad meghatározza. Nyilván minden, ami káros, úgy értem agresszív, azt nem. Tehát szélsőségesen agresszív ideológiákat valóban nem, az politikailag abszolút inkorrekt, de hogy nincs vita. Nincs nagy dialógus, tehát mindenki, mind a süketek párbeszéde, ugye egymás mellett elhalad, és amelyik erősebb, amelyik nagyobb a csap, az hatékonyabb.
Hát lehet, hogy a hitviták időszakát másfajta módon kéne újra megidézni, vagy alkalmat teremteni a vélemények ütköztetésére. A zsinat, mint egyház történeti pillanat, annak előkészítése, lezajlása és következményei. Az evangélikus luteránus egyház esetében mennyire irányadó és viszonyítási pont? Tehát, hogy ugye van egy kánon, ami előírja, hogy időnként ezt meg kell szervezni, megvan a nagyjából a forgatókönyve, de hogy azon felül, mert ezek mind technikai részletek, mit hoz újat, és talán éppen ebben a kontextusban, az előbb vázolt helyzetben, mitől tud egy átlagos, idézőjelben átlagos zsinatnál fontosabb lenni?
Na pontosan ez az, amit ezzel az ünnepi zsinat másik napján, amikor már egy kicsit kevésbé volt ünnepi, hanem inkább műhelybeli zsinat kezdett lenni, de még mindig az ünnepi zsinathoz tartozott, ezt mondtam el, és ezt vallom én is, hogy a zsinat nem egyszerűen csak egy vezető fóruma, egy igazgatási fórum, a legfelsőbb igazgatási fóruma kell legyen a részegyháznak, egyházkerületnek vagy egyházmegyének, és nem csak törvényeket alkot, és végrehajtást ellenőriz, mert akkor ez egy tényleg egy közigazgatási szervezetté válik, amelyik teljesen, mondhatni azt, lelketlen. Igazából a közigazgatási törvényeket meghozza, és ezeknek a végrehajtását...
Egy adminisztratív forma.
Adminisztratív forma. Hanem a zsinat elsősorban pontosan a tartalommal kell foglalkozzon, az elvekkel, le kell fektesse azokat az ideológiai, szellemi, teológiai elveket, amelynek alapján aztán a közigazgatása az egyháznak ráépülhet. Tehát a következményt nem szabad a forrással, az eredettel felcserélni a dolgokat. És pontosan ez az a lényeg, amit szeretnék, hogy az egyház hitelvi, etikai, életviteli, tehát holisztikusan foglalkozzon az emberi létezéssel. Méghozzá a kijelentés, a kinyilatkoztatás perspektíváján keresztül, ami neki a feladata. Tehát igen, egy teológiai, erős teológiai gondolkodó fórum műhely legyen. Ha ezt megértjük, ha e fele tendálunk, akkor gyakorlatilag visszacsatlakozunk az egyház eredeti nagy zsinati hagyományához. Mert ezek a zsinatok, ugye, akár az egyetemes zsinatokra gondolunk, amit a keresztény egyházak színejava elfogad. Ezek elsősorban teológiai fórumok voltak, ahol a tanításnak a lényegét határozták meg, kevésbé egyház igazgatási kérdésekkel foglalkoztak. De nem az egyház mindennapi életét szabályozták, hanem az egyház alapját, amit a vallott, azt szabályozták. Így jönnek létre a nagy hitvallások, amiket ma is együtt el tudunk mondani, protestánsok, katolikusok, ortodoxok, új protestánsok, tehát minden felekezet. Ezt szeretném egy picit jobban, markánsabban, erősebben visszahozni, hogy minden zsinati ülés végül is egy teológiai, egy szellemi műhely is legyen, ahol alapozunk, mindig megalapozzuk azt, ami aztán a következmény.
20 esztendő, az 4-5 éves terv, akárhogy is számoljuk, és a 35 éves lelkészi pályának tulajdonképpen a nagyobbik része. Van mindig egy mózesi komplexus. Menj előre, mi majd követünk megfelelő tisztes távolból, és hát azért, hogy kíváncsiak vagyunk, hogy jó irányba mész-e, ilyenkor hátra tekint, gondolom, a megbízott egyházvezető, hogy jösztök-e utánam? Eléggé ritmusosan-e? Figyelitek-e a lépteim ütemét? Mennyire gond ez? Vagy létezik-e egyáltalán, amit én vázoltam, hogy a csapatépítés mellett egy ilyen típusú vállalás, hogy azért mégiscsak az egyház fő palástján nyugszik az a súly.
Nagyon tetszik nekem ez a mózesi személyiség, vagy mózesi attitűd. Így soha nem gondoltam rá. Igen, most szembesülve ezzel a mózesi attitűddel, én gondolom, hogy minden egyházvezetőnek, vagy vezetőnek ez a mózesi képlet valahol bejön, hogy az ember mikor elvállalja egy intézménynek, egy közösségnek, egy gyülekezetnek, egy nagyobb egyháznak, egy részegyháznak a vezetését, vagy megkapja ezt a bizalmat, kinevezik, vagy megválasztják, akkor ebben a pakliban ez nagyon benne van. Hogy elvárjuk tőled, hogy menj elől, mutassál utat. Itt mindig a mózesi személyen múlik, hogy milyen karizmát kap az Úristentől, hogy érzi azt, hogy milyen ritmussal haladhat, még akkor is, ha a fantáziája nagyon előre viszi.
Van úgy, hogy be kell várni a többieket?
Nem, ez mindig úgy van, hogy a ritmust azért úgy kell megszabni, hogy bár a te ritmusod is érvényesüljön, mert azt nem lehet, hogy mindig hátra maradni, de hogy mégis tudjon követni. Fel tudják venni a sebességet, meg tudják érteni azt, amit szeretnél, hogy közösen dolgozd ki az útirányt és az út megtételéhez szükséges stratégiát a többiekkel. Ha ők úgy érzik, hogy ez a mózesi személyiség, ez nem egy elszigetelődött valaki, aki csak a Hórebhegyen tud tárgyalni, és lefele már nem tud, akkor nehéz lesz a követés, ugye? Mert nem értik, hogy mit akar. Az a lényeg, hogy megértsék. Aztán magukévá tegyék. És úgy érezzék, hogy ez a közös szándék. Nem csak úgy érezzék, hanem ez innen kell induljon. Akkor könnyebb ez az együtt haladás. Ha a mózesi típus elszigetelődik, és csak a saját álmai megvalósítását látja, célkitűzéseit, és nem néz hátra, ott tényleg történhetnek problémák. Nem könnyű, mert nincs recept. De mindig hátra is kell nézni, úgymond. Tehát ez képletes, hogy hátra. A legjobb az, ha úgy melletted is haladnak, mondjam így akkor. Tehát látod magad mellett, tudnak veled jönni. De hogy szükség van erre a gyorsításra, szükség van erre az elől járásra, az biztos. Mert ez az, amit az emberek mindenhol egy vezetőtől elvárnak. Legyen bátorsága úttörőként, útmutatóként haladni.
Dönteni és meglépni, igen, a döntés következményeit.
Igen, hogy a legnehezebb dolog néha is a legfárasztóbb, bár nem tűnik, hogy döntést kell hozni. Ezt eléggé soha nem lehet előkészíteni, mert nem tudod mindig pontosan, milyen következményekkel jár. Tehát egy picit azt mondom, hogy Isten kezére bízod magad, hogy én meghozom a döntést, megbeszéltük, áttárgyaltuk, átrágtuk, de azt, hogy a jövő mit hoz, nem tudjuk. Lehet jó, és lehet nem. És csak az nem téved, aki nem dolgozik, és ha tévedés van, akkor ott kell nagynak lenni, hogy ezt elvállald, elhordozd, belássad, elmondjad. És én azt látom, hogy... Az őszinteség az sokat jelent. Őszintén elmondod a szándékodat, őszintén akarod azt a célt szolgálni, amit felvázoltál, tehát ez nem csak szavakban áll, és ha hibáztál is, őszintén felmered vállalni, és akkor ezerszer megértőbbek az emberek, ha ezt te világosan elmondod. És mindig világosan meg kell fogalmazni, tisztán, egyszerűen elmondani a szándékod, és mindig lesznek, akik kicsit lassabban mennek, azokat kell ösztökélni, mindig vannak, akik gyorsan veled tudnak haladni, vannak, akik megelőznének. Ilyen is van. Úgyhogy mondom, soha nem gondolkodtam így külön, most szembesültem ezzel a Mózes-féle előjárósággal, de ez így van.
Van egy állandósult kapcsolat ugye a német evangélikusokkal, németországi fórumokkal és ugye egyházi struktúrákkal. Beszélgettünk már Tető Terasszon erről a viszonyról. Ez mennyire szakmai és mennyire testvéri, úgymond. Mindig volt egy ilyen nyugatfele fordulás 90 után, hogy akkor hát ők majd segítenek. Ez ugyanúgy érvényes a reformátusokra, akik a svájci és holland zónából várták és kapták a tanácsot és a konkrét segítséget, ugyanúgy érvényes az unitáriusokra, akik Britanniából meg az Egyesült Államokból kaptak támogatást. Feltételezem, hogy ez a nexus legalábbis a 90-es évek elején fennállt a németországi és az erdélyi evangélikus luteránus egyház között. Ez hogy módosult, vagy milyen a dinamikája ennek a kapcsolatrendszernek?
Nálunk ez már nagyon régi. Tehát ugye a reformáció korától azt lehet mondani, hogy kiépült rendszeres kapcsolattartás van a németországi evangélikus protestáns egyházakkal, illetve a skandinávokkal is azért, mert hadd tegyem hozzá, hogy a finn egyházzal is a kapcsolat az történelmi, de dán, norvég és svéd egyházakkal is van kapcsolat. Ez hol intenzívebb, hol kevésbé, de a legstabilabb, a legkitartóbb az mindig a német kapcsolat volt, mert hogy ez onnan származik, hogy az egyetemek látogatása, a peregrináció az Wittenberggel kezdődik, mint protestáns egyház, és mai napig ott tanulnak rengetegen ösztöndíjasként, úgy evangélikus, mint református hallgatók is Németországban. Tehát már innen van egy belső lelki, tudományos, teológiai kapcsolat.
Ez az ott tanulás, ez most már egyre inkább a doktori, vagy posztgraduális is?
Nem feltétlenül, tehát ők nyitottak. Most például egy első éves diákunk van Lipcsében, aki ott kezdte az első évet, a mi ajánló levelünkkel ment oda. Ő már elvégzett ő is egy egyetemet, és úgy érezte, hogy a teológia ebben az ő néprajzi kutatásában segítségére lehetne vallásos jelenségeket, néprajzi dolgokat kíván kutatni, de ehhez úgy érzi, hogy nem volt elég a néprajz, és a néprajz mellett a teológiával szeretne foglalkozni, hogy ezt a részt pontosabban értse meg. Úgyhogy ezért mondom csak, mint kivétel, hogy, vagy nem is kivétel, ez a normalitás, hogy elkezdheti ott a teológiát, természetesen mi elfogadjuk az ottani képzést, az ottani diplomát. Na most azon túl pedig nekünk mindig is volt egy nagyon komoly, stabil, intézményes kapcsolatunk a német egyházzal, még a román kommunista időkben is. Hát az soha nem szűnt meg. Németországban erre vannak megfelelő szorványegyházakkal foglalkozó intézmények, de a nagy tartományi egyházakkal is testvérkapcsolatunk van, amit protokollum szabályoz. Németek ők nagyon formalisták is, tehát ők azt szeretik, hogy itt törvény, szabály, minden le legyen szabályozva.
Attól igaz legyen pontos.
De azt be is tartják. Na most ez a jó, ami az erényük, az óriási erényük, hogy amit megígérnek, azt betartják. És elég tisztán lehet velük megegyezni dolgokban. Most vannak ott is kilengések, egyházban is tudjuk, hogy ez a politikailag kuszavilág mit jelent, és hogy a nyugati egyházakban van egy ilyen átmeneti, nagy átrendeződés, áthelyeződés, helyezkedés. Nem olyan egyértelműen rossz, mint ahogy itt látjuk kívülről, ez nagyon negatívnak látszik, ez nem egészen úgy jelentkezik, de most ez egy egészen más történet. Egy szó mint száz, nagyon jó és nagyon kiszámítható kapcsolataink vannak a német egyházzal, természetesen, mivel egy nagy egyházról van szó, az mindig is támogatólag állt hozzánk, tehát nem csak oktatás, vagy irodalom, vagy de anyagilag is komoly támogatást nyújtott, és jelen pillanatban is nyújt a mi egyházunknak. Nem beszélve arról, hogy adott esetben mit jelentett a politikai támogatás, amire szükségünk is volt nekünk. Úgyhogy ez is működik, a finnekkel is egy elég jó és stabil kapcsolatunk van, és nem kell elfelejteni, hogy azért világegyház vagyunk, és az Amerikai Egyesült Államok evangélikus egyházaival is egy intézményes kapcsolatot tartunk fenn. Úgyhogy én azt mondom, hogy talán egyik a legnagyobb külföldi kapcsolatokkal rendelkező egyháznak vagyunk a tagjai.
Pietáti templom felújítva gyönyörűen, és ugye több funkciót lát el, elég csak a Bach maraton visszatérő pillanataira gondolni, de én most inkább az adventre térnék vissza. A püspöki rezidencia mellett van, tehát tulajdonképpen a munkahely a szomszédban, ha így mondjuk. Ez a közelség, ez mennyire másfajta viszonyt határoz meg? Bukaresthez viszonyítva, még az idő eltolódást is belekalkulálva, vagy akár zárójelbe téve, mi a különbség akkor az ottani út között a lelkész hivataltól a szószékig, és a mostani, mondjuk úgy, átlépek Isten tiszteletre című helyzet.
Nagy a különbség. Az egyik, hogy ott egy jó 20 perces autóút volt a parókia és a templom között. Nem ugyanott volt a templom és a parókia, de ott volt egy 100 fokos lelkesedés, ami egy életre meghatározta a munkámat, a hozzáállásomat. Tehát én úgy vagyok Bukaresttel, mint az első szerelemmel az ember, azt nem tudja elfelejteni. Én egy olyan szeretett közösségbe, egy olyan elfogadásba, egy olyan nagyszerű közösségben éltem, bukaresti magyarjaim és romániaim, mert ugye két gyülekezetnek voltam a lelkipásztora. Én olyan feedbacket, olyan szeretetet, olyan melegséget, olyan támogatást oktatást kaptam, lelkit, fizikait, mindenfélét Bukarestől, hogy ezt nem tudom letagadni. Tehát nekem a templom, a parókia, az igazi otthonom Bukarestben ez volt. A város soha nem szerettem, ki nem álltam, de imádtam a gyülekezetemet. Az a gyülekezet az olyan volt, mint egy család. Mintha rokonok lettünk volna. Bukarestben az volt a magyaroknál a szójárás annak idején, hogy szégyen lenne a pap vasárnap otthon kéne ebédeljen. Ez egy kicsit túlzással így is volt. Tehát nem volt vasárnap, hogy ne legyen egy ebéd meghíváson valamelyik gyülekezeti taghoz. És ezek az ebédek rengeteget jelentettek. Te ott voltál velük együtt egy asztalnál. Nem fél órára hivatalos látogatásra, hanem jó pár órát velük töltöttél. Együtt kocintottál egy pohár bort, együtt ettünk, beszélgettünk. Tehát ezt a lelkületet itt Kolozsváron az ember így nem kapta meg. Itt viszont megvan az a kényelem, hogy nem kell nekem vasárnap reggel 7-kor már futnom, mert ugye egy istentisztelet van 9-től, a másik kezdődik 11-től, sőt még délután volt régebb a közös temetőben az istentisztelet, egyik vasárnap a református, másik vasárnap evangélikus, másik vasárnap megint a református, úgyhogy volt, amikor 3 istentiszteletet kellett tartani egy vasárnap. Olyan kellemes fáradtsággal dobtam le magam este 6-kor az ágyba, hogy jó, elég volt a napból. Na ez itt nincsen, mert ott van a templom, itt viszont ez egy kincs, hogy hivatalok, püspöki rezidencia, templom, egy ilyen insula luterana ott van Kolozsvár szívében. Én inkább azt szeretném, hogy valóban ez a szív erősen tudjon dobogni, egy kisugárzó közösség legyen, ezen dolgozunk, ezt építjük. Mit látok? Egy picit azt, hogy Bukarestben ezeknek a magyaroknak rengeteget jelentett a templom, mint összetartó közösség. Itt találkoztak. Itt látták egymást, hétközben hát ugye az óriási nagyvárosban.
Mint nyelvi fürdő, ugye?
Pontosan, nyelvi sziget volt. Itt tudtak úgy, ahogy de beszélni magyarul egymással. Most ez Kolozsváron nincsen. Itt nem egy magyar sziget az evangélikus templom. Egészen másképp építkezik magyar társadalmi szempontból ez a város, és a rengeteg kínálat van, tehát akinek különböző igények vannak. De ettől függetlenül igyekeztünk olyan zenei, olyan köri, egyéb programokat létrehozni, létesíteni, amelyik figyelemre tarthat igényt.
Nem véletlenül Dézs László éppen
igen,
vélet,
hát így nyitottunk, fel, nyitottunk, igen. És én azt is szeretném, hogy úgy, ahogy az 1568-as ház, a Reményi galéria, a templom, ezek olyan nyilvános helyek legyenek, ahol a magyarok, nem csak magyarok, otthonra találnak, békességre találnak, tehát egy kicsit ez a keresztény hangulat kisugárzik. És ezek ilyen szigetekké válnak, ha már a koncerteknél vagyunk. Hát a Bach maratonon kívül még rengeteg értékes zenei esemény zajlik, legtöbb azért mégiscsak keresztény töltetű és keresztény tartalmú zenei esemény, ahol a szöveg is, a szó is elhangzik, nem csak egyszerűen a zene. De nyilván ezek teljesen nyitottak, tehát ezek nem kimondottan csak az evangélikusoknak, vagy csak a magyaroknak szólnak, és azt látom, hogy rengeteg külföldi, rengeteg román értelmiségi jön el ezekre az alkalmakra, a magyarokon kívül persze, és olyan otthonossá válik a közösség, tehát amit a keresztény kultúra ma alkot. Mint ilyen, ez egy fantasztikus adottság számunkra, ez a kolozsvári sziget. Ez egy fantasztikus adottság. Mindig azon vagyok, hogy a legjobb tartalommal töltsük meg, és az a kérésem volna, és ezt el tudom mondani, hogy az érdeklődésre is várok. Tehát arra, hogy az emberek jöjjenek, részt vegyenek, részesüljenek ebbe. Mert hiába építkezünk, hogyha az építőkövek hiányozni fognak, nem lehet felépíteni.
Orgona felújítás, ez visszatérő motivum volt ugye a Bach maraton okán. Most éppen hol tartunk? Van egy értékes orgonája az egyháznak, és több etapban indult, vagy volt gyűjtés a felújításra. Most éppen melyik stádiumban?
Tehát az orgona, az teljesen készen van. A nagy orgona, a romantikus
de nem,
orgona...
Nem a Pietát, hanem a...
Igen. Az eredeti nagy orgona az elkészült, óriási beruházás volt, és nagy szakmai tudással Magyar Árpád orgona építő cége, amelyik, ahogy mondta Erich Türk orgona művészünk, hogy ez a Mercedes. Tehát amikor eldöntjük, hogy kivel fogjuk csinálni, akkor van olcsóbb cég is, van Fiat, van azt mondja Dacia is, de van a Mercedes, de ő ezt javasolt akkor, és valóban olyan munkát végeztek a nagy romantikus orgonán, ami teljes elégedettségünkkel kaptunk hangot, és azóta is gyönyörűen szól, és karban van tartva a hangszer. Most pedig megmentettünk egy egy 18. századi régi mechanikus orgonát egy 100 gyülekezetből, ahol már nincs senki, ahol omlik össze a templom, ahol attól féltünk, hogy...
Nevezzük is meg akkor, hogy Fülpösi.
Fülpösi, ugye igen. Ez a magyar neve. Tehát a 100 fülpösi gyülekezet templomáról, orgonájáról van szó, a néhai gyülekezet, ahol most nincs senki. Egyelőre a műhelyben van az orgona, és valamikor a február hónap folyamán hozzák át a hermányi, 100 hermányi műhelyből, ahol minden újra van, teljes felújítás műhelyben megtörténik, és akkor felépítik itt a pietáti templomnak a bal első részében a szentély előtt, tehát ez szemben lesz a gyülekezettel, és ez ugyanúgy istentiszteleti zenélésre alkalmas lesz, tehát a istentiszteleti orgona kíséretre, mint különösen aztán a barokk zenének a kísérésére, úgyhogy még érdekesebb hangzású barokk és preklasszikus zenét lehet majd előadni az amúgy igen jó akusztikájú templomban.
Hát erre majd kíváncsian várunk, illetve ott lesz a Kolozsvári Rádió legalább egy hír erejéig és egy helyszíni tudósítás keretében majd le fogjuk ezt a történetet reagálni. A Dorjáni Dezső Zoltán püspök úrnak pedig köszönöm, hogy itt volt velünk. Sűrű és élménydús adventi készülődést kívánok, és azt, hogy amikor legközelebb újra az egyház leltárt elkészítjük, akkor újabb és újabb tételekről tudjunk itt beszámolni a hallgatóknak. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek további áldott adventet, gyönyörű szép karácsony, boldog új esztendőt kívánok.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm, Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.